fontosságát, mert a szeretettel köszöntök a mai előadásunkon, a 8. témánkhoz érkeztünk, Pál apostolnak a Galatákhoz vagy Galácia beliekhez írott levelét fogjuk vizsgálni. Különleges levél ez, mint megtudjuk az első fejezet 2. verséből, mert nem egy keresztény közösségnek íródott. Ha ránézünk a térképünkre, akkor azt látjuk, hogy ez a bizonyos Galácia tartomány volt a mai Törökország középső területén, a mai Törökország fővárosa is, Ankara is ezen a területen fekszik. Miért kapta ez a tartomány a Galácia nevet? Nagyon érdekes történeti háttere van, ami szorosan nem kapcsolódik a mi bibliai sorozatunkhoz, de egészen röviden elmondanám, hogy az időszámításunk előtti 3. században egy különös népvándorlás ment végbe Európában. Nem keletről nyugatra, hanem nyugatról keletre zajlódott le ez a népvándorlás. A keltáknak egyik nagy törzse, a gallok törzse, amely nagy részben a mai Franciaország területén maradt, de egy másik része elkezdett kelet felé vonulni, és Észak-Itálián és a Balkánon keresztül időszámításunk előtt 280-ban nyert bebocsátatást erre a vidékre. Tehát itt gallok telepedtek le, innen lett ennek a tartománynak a neve, később a görög és római időszakban, hogy Gallo-Grécia, röviden Galácia. Tehát ezek az emberek, akik itt letelepedtek, nagy részben kelta gall ősökre tekintettek vissza, kisebb részben viszont a babiloni fogság után Mezopotámiából észak-nyugatra vándorló zsidó diaszpórának is egyik székhelye volt ez a vidék. Pál apostol a levelét tehát nem egy település lakosaihoz írta, hanem Galácia gyülekezeteihez, ezen a fensíkos, erdős, kisé mostoha körülmények között élő vidéken levő keresztényeknek írta a levelét Pál apostol. Mikor és honnan írta ezt a levelet? Pál apostol az itt uralkodó állapotokra akkor figyelt fel, amikor 3. missziós útján Korintoszban tartózkodott. Időszámításunk szerint 57-58 telén volt ez, akkor írta a római levelet is, és azután írta, vagy azzal egy időben írta a Galatákhoz szóló levelét. Tudjuk jól az előző előadásokból, hogy Pál apostol többször járt Korintoszban, 2 levelet is írt az ottani gyülekezetnek, ez a 3. útja viszonylag a legnyugalmasabb volt, hiszen említettem 2 héttel ezelőtt, hogy a korintusi gyülekezet elfogadta a bírálatot, megváltozott, és nem csak felfogásában, de életvitelében is jelentős változások mentek végbe. Ezért az apostolnak itt nyugalmasabb hónapok jutottak osztály részül, tudott gondolkozni a misszióról, ekkor fontolgatta például azt, hogy Itálián túl Hispánia felé is kiterjeszti a keresztény missziót, ekkor írta tehát a rómaiakhoz szóló levelét és a Galata levelet. Különben a 2 levélnek a témája nagyon közelálló, nagyon hasonló. Felírtam a táblára ennek a 6 fejezetből álló levélnek a szerkezetét. Nagyon világos szerkezetet követ a levél, az első 5 vers bevezetése után a 6. és a 10. vers között szögezi le Pál apostol, hogy egyetlen egy evangélium van, több evangélium nincsen. Nyomatékosan utal arra, hogy mi ez az evangélium. A 11. verstől a 2. fejezet 21. verség, tehát csaknem 2 fejezeten keresztül az apostol személyes életútjával foglalkozik. Ebből is fogok olvasni részleteket, meg fogjuk látni, hogy mi az oka annak, hogy Pál apostol, aki mindig annyira szigorúan tárgyszerű volt, mindig a problémákhoz szólt hozzá, mindig a kérdéseket boncolgatta, hogy miért beszél ilyen behatóan a saját életútjáról. Eközben hangzik el az egész levélnek egyik kulcsmondata a 2. fejezet 16. versében, tudnék azt, hogy az ember, egyetlen egy test sem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ez fogja részletezni tulajdonképpen ezután az egész levélen keresztül. Ennek nyomán fogunk mi is kiragadni a 3., 4., 5. és 6. fejezetből részleteket. Tehát a levél felépítése kristálytiszta, az elemzés közben meg fogjuk látni majd, hogy egészen pontosan milyen gondolatmenetet követ. De most ezután térjünk rá a legfontosabb kérdésre, hogy miért is írta a Galata levelet Pál apostol. Mi volt az a kérdés, mi volt az a probléma, ami olyan nyugtalanítólag hatott ebben a tartományban, ezeken a vidékeken? A levél 6. fejezet 12. és 14. verse közötti részből, és a 4. fejezet 9. és 10. verséből tudjuk meg egészen pontosan, hogy mi volt ez a nagy kérdés, amit feszítette a lelkeket. Ez a nagy kérdés a következő volt. Ezen a területen Pál apostol ismertette meg az evangéliumot az emberekkel az első missziós útján, amikor Antiókiából Cipruson keresztül Galáciának a déli részét járta be, majd második missziós útján keresztül, amikor szintén Antiókiából kiindulva Galáciának a belső részét járta be, Pál apostol megismertette az itt élő zsidókat és pogányokat a Krisztusban való megváltás evangéliumáról. Ahogy azonban Pál apostol távozott, Jeruzsálemből megjelentek olyan emberek, akik meg akarták zavarni ezeknek a gyülekezeteknek az életét, a gondolkodását, és azt hirdették nekik, hogy nem elég a Krisztus evangéliuma. Nem elég, hogyha valaki elfogadja Krisztus áldozatát, és az arra felel a maga megváltozott életével, hanem vissza kell térni az ószövetségi áldozati rendszerhez, vissza kell térni az ószövetségi ceremoniális törvényekhez, meg kell tartani a körülmetélkedést, amit Isten Ábrahámnak rendelt el, és aztán azután az egész zsidó népnek, és meg kell tartani bizonyos ószövetségi áldozatokat és ünnepeket. És a nagy probléma, amivel itt fenyegetett ez a helyzet, az az volt, hogy az apostol által hirdetett evangéliumot teljesen felborítva és szédulva, és nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan Pál itt tartózkodása után, ezek a zsidó emberek arra igyekeztek rábírni a galatákat, hogy ha már ők elfogadták Krisztust, akkor el kell fogadni az egész ószövetségi törvényrendszert, ceremoniális rendszert, és egyedül Krisztus keresztje, Krisztus áldozata nem elegendő az üdvösségükhöz. Innen érthető, hogy a Galata levélnek miért olyan határozott, és miért olyan, talán így mondhatnánk első olvasásra, hogy kemény a gondolatmenete. Pál apostol a korintusiakat nem fette ilyen kemény szavakkal, mert a korintusiak megtévesztés, becsapás áldozatai voltak. A Galácia beliek körében azonban nyílt hitehagyás kezdett elharapózni. Egyszerűen azt mondták, hogy nem ez az evangélium, amiről Pál beszélt, hanem ez az újabb evangélium, amelyet ezek a bizonyos zsidó vándortanítók hoztak el. Szeretném olvasni a levélnek az első fejezet 6. versétől kezdődő szakaszt, amit ott jeleztem is a táblán. A kezdeti üdvözlés bemutatkozás után a 6. verstől egészen a 10. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok, holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha szinte mi, akivel hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom. Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekszem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Mondom, hogy nagyon határozott és olyan szokatlanul erőteljes ez a gondolatmenet. Vajon miért? Méghozzá a levél elején. Ilyeneket mond, hogy ha akár mi, akár mennyből jövő angyal más evangéliumot hirdetne, legyen átok. Ismét mondom, hogy akár mi, akár másokat hirdetne, legyen átok. Hát miért használ az apostol ilyen határozott kifejezéseket? És ilyen keménynek tűnő minősítést. Kedves hallgatók, itt egy nagyon alapvető dolgot kell megértenünk. Ugye 2 héttel, meg 4 héttel ezelőtt beszéltünk a korintusi problémákról, és Korintusban is nagyon sok erkölcsi probléma volt. De Korintusban érintetlen maradt az evangéliumnak a gyökere és a lényege. És hogyha most önöknek feltenném a kérdést, hogy önök szerint mi a nagyobb veszély? Ha emberek valamilyen bűnben vannak, de azért a tudatukban világosan áll a helyes út, Vagy ha emberek talán még nincsenek nagyobb bűnökben, de már megzavarodott a tudatukban a helyes útról való felfogás. Nem tudom, hogy mit válaszolnának. Mert a Biblia szerint egyértelműleg ez az utóbbi a veszélyesebb. Mert bármilyen bűnből az ember ki tud jönni, hogyha az evangéliumnak, az isteni tanításoknak a helyes útja ott van a szívében. De hogyha az embernek a gondolkodásmódja, az értelmi világa megzavarodik, ott kezdenek össze-vissza állni a kérdések, akkor annál az embernél nagyon nagy veszélyek léphetnek fel. És ezért van az, hogy a Bibliából azt tűnik ki, hogy Jézus Krisztus egy tiszta evangéliumot hirdetve, egy tiszta, makulátlan tanítást hagyott a követőire, és Jézus Krisztus sem a tanításában, sem az életében a gonoszt legyőzni nem tudta. De hogy meg kell értenünk annak a valakinek, akit a Biblia ellenségnek és sátánnak nevez, annak a valakinek a felfogását és hadműveleteit, mert sátán biztos, hogy az embereknek a gyakorlati erkölcsét is próbálja megrontani. De sátánnak a nagyobb támadása arra irányul, hogy az emberek gondolatvilágában, értelmi világában zavarokat támaszon, mert hogyha ott zavar van, akkor milyen lesz majd a magatartás, milyen lesz majd az életvitel. Ezért látjuk azt, hogy ő legyőzni Jézus nem tudta, de amikor Jézus a mennybe ment és itt hagyta a tanítványait, sátán rögtön arra tekint, hogy hogyan lehet legyőzni egyelőre nem a tanítványokat meg a követőiket a gyakorlati életükben, hanem hogyan lehet legyőzni és eltorzítani a tiszta evangéliumot. A Galata levélen kívül van egy másik bibliai irat is erről, és ez János apostol első levele. Érdemes a Galata levél mellé ezt is elolvasni, mint egy párhuzamosan oda tenni és összehasonlítani, mert János apostol is azzal küzdött, hogy érezte, hogy már az antikrisztus lelke itt van a világban, hogy ő mondta. Hogy már egy Krisztusit helyettesítő evangéliumnak a szele megcsapott bennünket, az első apostolokat. És Pál apostol arra figyelmezteti itt a galatákat, hogy itt mindenkinek személyesen kell utána járni a kérdéseknek, és erről az evangéliumról mindenkinek személyesen kell meggyőződni, nehogy az legyen, ami Korintuszban volt, hogy Korintuszban is, amikor kezdte hirdetni az evangéliumot az apostol, kezdtek pártokra szakadozni az emberek, miután egy Apollós nevű tanító is megjelent, hogy ez Pál mondta, ez Apollós mondta, és az ördög próbálta az evangéliumot úgy megrontani, hogy olybá akarta feltüntetni a helyzetet, minthogyha minden ember, minden keresztény ember egy kicsit más evangéliumot hirdetne. Ott is ilyen zavarokat igyekezett sátán támasztani, hogy hát ezt Pál mondta, Apollós másképp mondta, és erre írja Pál az első Korintusi levél első fejezetében, hogy hát vajon Pálé vagytok? Vajon Apollósé vagytok? Vajon Pál vagy Apollós halt meg ti értetek? És hogyha részekre szakadoznátok, hol maradna a Krisztus? Tehát ezzel a problémával János apostol is küzdött, Pál apostol is küzdött egy másik helyen, de Galáciában mondom, ez egy nagyon súlyos probléma volt, mert szinte úgy nézett ki, minthogyha a Krisztus evangéliumát végleg helyettesítené ez az új, ez a hamis evangélium. És felírtam kék színnel az első pontunkhoz három ige helyet. Isten, amikor az Ószövetségben még az új szövetség ígéretét elmondta, azt mondta Jeremiás könyve 31. fejezet 34. versében, hogy a végső időkben, amikor majd új szövetség lesz, amikor a Krisztusi szövetség lesz, a hit szövetség lesz, az egyedüli szövetség Isten és ember között, senki sem fogja tanítani a maga atya fiát. Mindenki Istentől tanított lesz. Ez egy hatalmas ígéret. Tehát mondom már, Krisztus eljövetel előtt 700 évvel megszólalt. Szó szerint visszaidézi ezt az első János levele második fejezet 27. verse, amely azt mondja, hogy nektek kenetetek van a Szenttől, ti a Szentlélektől kell, hogy tanítottak legyetek, mindenkinek személyes hitbeli meggyőződése kell jutni a Krisztus áldozatát, feltámadását tekintve, és senki után ne menjenek a keresztények. Valóban se Pál után, se Apollós után, egyedül a Krisztustól nyerhető evangélium után. És ugyanezt mondja a Jelenések könyve 3. fejezet 18. verse a végső idők hívő embereinek, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy ki ne láttassék a mezítelenséged rúdsága, és szemgyógyító kenettel kend meg a szemeidet, hogy láss. Ez ugyanaz, mint az előző két vers, hiszen ez a szemgyógyító kenet, a Szentlélek vezetése, és a Krisztus áldozatának és megmentő és megszentelő erejének a megértése a Szentlélek segítségével. Tehát itt Pál apostol teljesen az apostoli tanítást és a Biblia összefüggéseit hirdeti, amikor arra hívja fel a galaták figyelmét, hogy ők ne Pálé legyenek, meg ne a Jeruzsálemből jött tanítóké legyenek, hanem vizsgálják meg a Krisztus evangéliumát, és ők is Istentől tanítottak legyenek. Ezért mondja Pál a felolvasott részlet utolsó versében, ha ő embereknek akarna tetszeni, akkor Krisztus tanítványa már nem lenne. És az egész levélnek a hangütését valahogy így érthetjük meg, hogy Pál apostol ebben a levélben arra is felhívja a figyelmet, hogy az az igazi kereszténység, amelyben az emberek, az egyes hívő emberek személyesen Istentől tanítottak. Nem egy egyháztól tanítottak, nem egy kiemelkedő embertől tanítottak, hanem személyesen Istentől tanítottak. Hát itt mindjárt hadáljak meg, mielőtt tovább folytatnám a felolvasást, hát lehet ilyet kijelenteni? Nem túl nagy zoló kijelentés ez, hogy valaki személyesen az Istentől tanított? És ez minden embernek, minden keresztény embernek joga és lehetősége lehet, hogy személyesen Krisztustól tanított legyen? Hiszen a kereszténység történetét is, hogyha végig tekintjük, annyira megszokhattuk azt, hogy emberek mennek egyházak után. Emberek mennek egyházi vezetők után, vagy emberek mennek tanítók után. És lám itt a Bibliában már ennyi helyen azt látjuk Jeremiásnál, János levelében, Jelenések könyvében, és itt majd a Galáciakhoz írott levélben legfőképp, hogy igen, mindenkinek Istentől tanítottnak kell lenni, Krisztustól kell tanítottnak lenni. Mit tud erre felhozni az apostol, hogyan folytatja a gondolatmenetét, mit jelent ez, hogy Krisztustól tanítottnak lenni, és ez mindannyiunk előtt kiváltságos út ez, de mindannyiunk számára elérhető lehetőség ez, Krisztustól tanítottnak lenni. Tessenek megfigyelni, hogy a 11. versben így folytatja. Tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. És felülmúltam a zsidóságban nemzetbeli sokkortársamat, szer felett rajongván atyai hagyományaiért. De mikor az Istennek tetszett, aki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam tester és vérrel, sem nem mentem fel Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. Azután 3 esztendő múlva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam 15 napig. Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úrnak atya fiát. Amiket pedig néktek írok, íme Isten előtt mondom, nem hazudom. Azután mentem Szíriának és Cilíciának tartományaiba, ismeretlen voltam pedig személyesen a Júdeában levő keresztény gyülekezetek előtt, hanem csak hallották, hogy aki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, melyet egykor pusztított. És dicsőítették bennem az Istent. Azután 14 esztendő múlva ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt, elvivén Tituszt is. Fölmentem pedig kijelentés következtében, és eléjük adtam az evangéliumot, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen. De még a velem levő Titus sem kényszerítetett a körülmetélkedésre, noha görög volt. Tudnélik a belopóckodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek, kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. A tekintélyesektől pedig, bármi nők voltak régen, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az embereknek személyét, mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek. Sőt, ellenkezőleg, mikor látták, hogy én rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint Péterre a körülmetélkedésé, Mert aki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között. És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújtották nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélkedés között prédikáljunk. Csak hogy a szegényekről megemlékezzünk, amit én is igyekeztem megcselekedni. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együttevett, mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondtam Péternek mindnyájuk előtt, ha te zsidó létedre pogány módra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Mi természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Itt befejezem az olvasást, de azért olvastam ilyen hosszasan, hogy tessenek látni, hogy Pál apostol hogy mondja el az életét. Pál apostol azt mondja, hogy ő Istentől tanult. Ő nem másoktól tanulta az evangéliumot. Igaz volt ez? Pál apostolt a damaszkuszi úton érte Jézusnak a megszólítása. Megvakult. Bevezették a városba. 3 napig böjtölt, imádkozott, utána megkeresztelkedett. Hallott még egy különös égi szót is, nem csak azt, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem, hanem az a bizonyos Ananiás nevű keresztény ember, aki kiszolgáltatta számára a keresztséget, ők azt hallották, hogy Jézus ezt mondta, ne botránkozzatok meg, hogy az üldözőből lett most a legnagyobb apostol, mert ő nékem választott edényem. És ő még meg fogja tudni, hogy az én nevemért mit kell szenvedni. És Pál apostol ezután elvonult 3 évre Arábia pusztájába, hogy átgondolja az egész keresztény tanítást. Utána elment Jeruzsálembe, megjelent az apostoloknál, de nem azért, hogy az apostoloktól vegye az ő hitét. Ott volt 2 hétig Péternél. Utána 14 évig visszament még a szülővárosába, különben a Galácia délkeleti részén levő ciliciai Tarzuszba. Újra átgondolt minden 14 évig. Ez már 17 év. Ha az utazásokat is beleszámítjuk, és a többi időt, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy 18-19, csak nem 20 évig készült a szolgálatára Pál apostol, de hogyan készült a szolgálatára? Nem úgy, hogy emberektől tette függővé, hogy mit fog mondani. Ő mindent Istennel tanácskozott meg. Elővette az ószövetségi írásokat, újra és újra végigolvasta ezeket. Istenhez fordult imádságaiban, hogy amit ő mond, azon az Isten pecsétje legyen rajta. Tehát lehet Istentől tanítottnak lenni? Azt mondja Pál apostol, hogy igen, lehet Istentől tanítottnak lenni. Az az ígéret, amit Jeremiásnál olvasunk, meg János levelében olvasunk, igen, az megvalósulhat mindannyiunknak az életében. Ha nem is ilyen nagy idők, hogy 3 év, meg 14 év, mert valaki most mondhatna, hogy hát hol van nekünk ennyi időnk. De mindannyiunknak megvan az a lehetősége, és Isten erre időt biztosít. Így is lehet mondani egy jelképes bibliai kifejezése, hogy Isten biztosítja azt a pusztai időt. Amit a tanítványoknak így mondott Márk evangélium a 6. fejezete szerint Jézus, hogy gyertek el egy kicsit erre a puszta helyre, mikor a tanítványok visszamentek, itt Betszaidánál volt Jézus, gyertek el erre a puszta helyre, és pihenjünk meg egy kevés, és gondoljuk át az egész evangéliumot. Ez föltétlenül meg kell, hogy legyen minden keresztény embernek az életében. És Galácia gyülekezeteinek is erre hívta fel a figyelmét az apostol, hogy most gondolják át az evangéliumot. Most gondolják át, ami a Bibliában van. Nehogy Pált kövessék, de ne is a Jeruzsálemből jött tanítókat kövessék, hanem kövessék azt, amit a Szentírás mond. És itt mondja ki ezt a hatalmas nagy kijelentést, amit itt bekereteztem, és mondom, ez az egész levélnek az egyik alaphangja, amit itt megüt mindjárt a kezdet kezdetén, hogy tudjuk pedig azt, hogy egy test sem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. És már is a problémák kellős közepén vagyunk. Mit jelent ez a fél mondat? Mit jelent ez, hogy egy test sem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által? Ezzel Pál azt mondja a galatáknak, hogy beállítottak hozzátok emberek, akik arról akartak benneteket meggyőzni, hogy ezt tegyétek, azt tegyétek, amazt tegyétek, és akkor ti más jobb emberekké váltok. Tartsátok meg az Ószövetségnek ilyen rendelkezését, amolyan rendelkezését, amolyan rendelkezését, és akkor ezek fogható dolgok, hát ezeket mindenki látja, akkor magatok mások előtt is jobb emberekké váltok. Pál azt mondja, hogy így nem lehet jobb emberré válni. Hiába ismeri meg valaki a Bibliából a törvényeket, bármilyen törvényeket, ha maga akarja megcselekedni ezeket a törvényeket, nem sikerül neki megcselekedni. Ugye láttuk ezt már a római levélnél, hiszen erről egy külön előadás is volt, ott is kimondja Pál apostol a római levél 8. fejezet első 3 versében, hogy a törvénynek lehetetlen is volt azt elérni, hogy az ember megváltozzék. A törvényt nem azért adta az Isten, hogy az embert megváltoztassa, hanem a törvényt azért adta az Isten, hogy megmutassa, hogy az ember milyen helyzetben van, és ráébressze arra, hogy ebből a helyzetből szabaduljon. Isten nem azt mondta az embereknek, hogy most tegyétek ezt, és hogyha megteszitek, akkor meg fogtok változni. Hanem Isten adta a törvényeket, és az emberek láthatták azt, ha őszinték voltak magukhoz, hogy ezeket nem tudják megcselekedni. Pedig ezek nagyon elemi és nagyon egyszerű törvények voltak. És ezen az embereknek el kellett gondolkozniuk, hogy hogy lehet az, hogy a legegyszerűbb törvényeket nem tudjuk megcselekedni. Például, mint szerest fele barátodat, mint te magadat. Vagy az, hogy amit magadnak akarsz, másoknak ne kívánt. Hogy lehet, hogy ezt nem tudjuk megcselekedni? Hát Isten azért adta a törvényt, hogy rámutasson a bűnre. Már a római levél 3. fejezet 20. versénél láttuk, a bűn ismerete a törvény által van. Egy hatalmas mondat, amit kimondott Pál apostol rómaiaknak, mondom, hasonló levél, mint a Galata levél, a bűn ismerete a törvény által van. És a galatáknak is ezt magyarázza az apostol, hogy ő is, Pál apostol, még meg nem ismerte Krisztust. Ő meg akarta cselekedni azokat a törvényeket, és van itt egy érdekes szó ebben az önéletírásban, azt mondja, szerv felett rajongtam atyai hagyományaimért. Mert amikor látta, hogy nem tudja megtenni, amit a Biblia mond, mi jön ilyenkor az embereknek kapóra? Tartozom egy közösséghez, tartozom egy egyházhoz, hát ha nem teszem is meg azt, amit a Biblia mond, de legalább megteszem azt, amit az egyházam mond. Azt mondja, szerv felett rajongtam atyai hagyományaimért. Ugye a hagyomány, a vallási tradíció nagyon sokszor kiszorította az Isten szavát a történelem során. És Pál apostol is ugyanebben a hibában volt, ő nagyon jól átélte ezt. Azért is mondja el ezt a hosszú önéletírást, hogy én ismerem a ti problémátokat, én átéltem ezt a helyzetet, és a saját bőrömön tapasztaltam, hogy mit jelentett az, hogy nem értettem az Isten szavát, de rajongtam atyai hagyományaimért, és üldöztem a keresztényeket, mivel azt hittem, hogy nekem van igazam. És ezért mondja az apostol, hogy a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg, hozzá se fogjon így az ember. Hogy olvasom a törvényt, a Szentírást, és azt mondom, na most akkor én megcselekszem. Sajnos ez volt a zsidó nép nagy tévedése is, amikor itt a Sínai hegyen, mielőtt Mózes a törvényt kihirdette volna, nekik azt mondták, hogy mi ezt meg fogjuk cselekedni. Ez lehetetlen. Egy test sem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem van megigazulása Jézus Krisztusban való hit által. Kedves hallgatók, ez a Bibliának egyik legnagyobb mondata, mert ez a mondat elmondja, hogy melyik az érvénytelen út és melyik az érvényes út. Melyik a járható út, melyik a járhatatlan út. Ma is sokan a járhatatlan úton járnak, óriási tömegekben. Úgy gondolkozva, hogy megismerek dolgokat, akár a Bibliából, akár az egyházamból, én azt megcselekszem, hát persze úgy, ahogy nem tökéletesen, a tökéletes ember nincsen, valahogy én is megcselekszem, és nyugodtnak érzik magukat. Erre azt mondja Pál apostol, ez érvénytelen út. Ez nem a törvény betöltésének az útja, mert egy test sem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem miből igazul meg, amire a törvény is mutat, akire a törvény is mutat annak az embernek, aki látja, hogy a saját eréből nem tudja megcselekedni a törvényt, és aki látja azt, hogy mégis az Isten kívánalma a szeretet törvénye. Tehát mert én saját erőből nem tudom megtenni a törvényt, ez nem annyit jelent, hogy Isten eltörölni a törvényt. Ezt látjuk majd a levél későbbi részében, hogy az 5. fejezetben mennyire határozottan rámutat az apostol, hogy a törvényt Isten nem állítja félre. Hát akkor hogyan lehet betölteni a törvényt, akire a törvény rávezet a Jézus Krisztusban való hit által. Erről fog majd beszélni az apostol a harmadik fejezetben, de mielőtt rátérnék erre a harmadik fejezetre, még szeretném megjegyezni azt, hogy a második fejezetben Pál apostol egy csodálatos himnikus részt mond arról, hogy amikor ő megértette ezt, amikor látta azt, hogy valóban nincs megigazulás a törvényből, de van megigazulás a hitből, és ezt ő személyesen megértette. Ezt nem Pétertől vette, vagy nem Jánostól vette, vagy nem Jakabtól vette ő. Az egész Bibliában kutatta ezt, és ő megértette az egész Bibliának egyik magva és alaptanítása. Akkor azt mondja a második fejezet 19. versétől, mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. Nagyon szép gondolatmenet ez arról, hogy amikor az ember megérti azt, hogy ő a törvény szent és tiszta előírásainak nem tud eleget tenni. De az ember egy igazi kétségbeeséssel, azért mondom, hogy igazi kétségbeeséssel, mert van hamis kétségbeesés is, amikor az ember az önsajnálat felé megy el, de az igazi kétségbeesés az, amikor az ember valóban szívet tépően gondolkozik és fohászkodik azért, hogy hát hogy én ennyire gyenge vagyok, hogy nem tudok igaz módon élni. Én ennyire nem tudom a legegyszerűbb kívánalmakat se betölteni. Hát én ebből szabadulni akarok. Úgyhogy mondja majd a Római Levél 7. fejezetének végig, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És az ember eljut Krisztusig. Eljut odáig, hogy megérti, hogy Krisztus miért jött el erre a földre. És eljut odáig, hogy megérti, hogy azt a szeretetet, amit Krisztus megvalósított itt ezen a földön, ami leginkább abban nyilatkozott meg, hogy Krisztus az életét odaadta az emberért. És most erre helyezném a hangsúlyt. Akkor az emberben is az erkölcsi viszonzás vágya él. Ha Krisztus ennyire szeretett, és mindent odaadott értem az Isten, akkor élek többé nem én, akkor nem azt az életet akarom eddig élni, ameddig éltem, vagy a vaskos önzésben, vagy a farizeusi törvény megtartásban, hanem nem egyedül én akarok élni, hanem én valakivel akarok együtt élni. De hogyan lehet Krisztussal együtt élni? Úgy, hogy ha az ő szeretetét én is viszonzom egy erkölcsi, egy igazi viszonzással, ami kapcsolatot, ami szövetséget létesít Krisztus és én közöttem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki szeretett engem, és az életét adta érettem. Biztos, hogy az egész gondolatmenetben vannak ilyen határozott nagy kijelentések, mint a második fejezet 16. verse, de az is biztos, hogy vannak egy olyan személyes, de mégis egyetemes kijelentések, mint ez a Galata levél második fejezet 20. verse, ami minden keresztényre igaz kell, hogy legyen, hogy éljen többé ne ő, hanem éljen benne a Krisztus, és azzal az erkölcsi elkötelezettséggel folytassa az életét, amit Krisztustól, mint a szeretet mesterétől megtanult. Egy kicsit szünetet tartok, mert a mai előadáshoz nincs vers, vetítés lesz, de vers nincsen, viszont egy olyan zsoltárnak három zeneszerző általi feldolgozását szeretném önöknek bemutatni. Először az első feldolgozása hangzik el. Régen úgy írták, hogy 116. zsoltár, mert a Vulgátában ez volt a sorszámozása, de a mai Károlyi Bibliánkban a sorszámozása szerint ez a 117. zsoltár. A Bibliának legrövidebb zsoltára két versből áll. Ha valakinél van Biblia, lapozza fel, latin nyelven hangzik fel mind a három részlet, és az első részletnek a szerzője a 16. század végéről Palestrina. Az Istennek való erkölcsi viszonzásnak a nagy zenei megjelenítője ez a zsoltár. Nem véletlenül dolgozta fel kevéssel később Monteverdi, a múlt században Liszt Ferenc is, mert ez a rövid zsoltár azt akarja kifejezni, hogy ha valaki megértette az Isten erkölcsi viszonyulását a bukott emberhez, akkor mi emberek viszonozzuk azt, amit az Istentől kaptunk, hogy a kör záruljon Isten és ember között. Ezért ennek a zsoltárnak az alapjellege a dicséret, a himnusz, egy himnikus szárnyaló rész, csak hát ezt különböző zeneszerzők különbözőképpen dolgozták fel. Az öröm, a hála, az erkölcsi kötelezettség mindegyikben ott van. Először ugye a híres palesztrina stílusnak a a mestere szólal meg, a letisztult kánonformának és madrigál formának az ötvözője, a német és az olasz zenének egy nagyon letisztult stílusú ötvözője. Tehát mielőtt tovább mennék, Palesztrina feldolgozása a 117. Zsoltárról. Ezután, ahogy mondtuk, himnikus rész után Pál apostolnak bizonyítani is kell ezt. És most egy érvelés következik a harmadik fejezet első versétől, hogy hogyan bizonyítja azt Pál apostol, hogy már az Ábrahámmal kötött szövetség is hitbeli szövetség volt. Ugye a zsidók kire tekintettek vissza szívesen? A zsidó nép ősatjára, Ábrahámra. És Pál apostol itt a harmadik fejezetben egy valóságos bibliai összefoglalót tart ebből a bizonyos szempontból, amit, hogy könnyen meg tudjunk fogni, meg tudjunk érteni. Én is felrajzoltam a táblára mindazt, amit itt Pál apostol a történelemről elmond, illetve erről a bizonyos két szövetségről elmond. Pál apostol gondolatmenete különben nagyon hasonlít ahhoz, amit a Római Levél 4. fejezetében kifejtett. Ugye a római levélben is mielőtt rátért volna a hitáltali megigazulásra, a 4. fejezetben azzal foglalkozott, hogy Istennek mindig a hitáltal való megjobbulás volt az útja az ember számára. Senki azt ne gondolja, hogy Isten először törvényeket adott, az, hogy a törvényeket cselekedjék meg az emberek. Hát Isten azt nagyon jól tudta, hogy az emberek nem tudják megcselekedni a törvényeket. Hát ha valaki ma így gondolkozik, hogy az Ószövetség az a törvénykora, és Jézussal jön a hitkora, az valami nagyon, nagyon, hogy mondjam, balgatag dolgot fogalmaz meg a gondolataiban, mert hogyha ez a kora törvényből való megigazulás kora lett volna, akkor senki nem igazult meg a törvényből, 4000 évig Krisztusig. Hiszen Isten a törvényt nem azért adta. Isten tudta jól azt, hogy az ember a maga erejéből nem tudja megcselekedni a törvényt. Sem a bűneset után, sem az özönvíz után, sem Jézus idejében, sem ma. Ez egy általános törvényszerűség az egész emberi történelemre nézve. Pál apostol viszont itt azt mondja, hogy már Ábrahámnak is az Isten a hitet tulajdonította igazságul. Ábrahám volt a zsidó nép ősatja. A Galata levél 3. fejezete közli is, hogy az Ábrahámmal kötött szövetség és a Sínai hegyi szövetség, tehát amit ugye Mózes képviseletében kötött az Isten a zsidó néppel, e között a két szövetség között 430 év telt el. Azt mondja a 3. fejezet 17. versében, hogy azt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a 430 esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Tehát itt szó szerint is hivatkozik az egész ószövetségi eseményrendre, és azt mondja, hogy volt egy kötés az Ábrahámmal, volt egy szövetség az Ábrahámmal, és volt egy szövetség a zsidó néppel. Hát mi a két szövetség közötti különbség? Miért volt szükség az egyikre, miért volt szükség a másikra? Kedves hallgatók, ez a Bibliának egyik legegyszerűbb kérdése, amire a Biblia 77 helyén megválaszol, de tapasztalataim szerint erről a nagyon egyszerű dologról az emberek sokasága, mondhatnám keresztények sokasága, döntő tömege semmit nem tud. Én is visszaemlékezem arra, körülbelül 5-6 évvel ezelőtt beszéltem egy külön előadáson itt erről a kérdésről, hogy mi a különbség az új szövetség és az ószövetség között, és egy kicsit így kiéleztem a kérdés felvetést, és azt mondta, hogy melyik volt előbb. Hát ugye láttam az embereket, melyik volt előbb? Hát az ószövetség volt előbb. Aztán utána véget ért az ószövetség, jött az új szövetség. Hát amikor én az előadáson épp a fordítottját bizonyítottam, egy valaki hozzám jött, és láttam az arcán, amint közelít, hogy hát úgy gondolja, hogy eddig még megvolt a normális eszem, de amit most elmondtam, itt valami baj történt. Mondta, hogy ő például azt mondja, hogy nem jól hallotta, biztos nála van a hiba, hogy ő nem jól hallott, hogy az új szövetség volt előbb, a hit szövetség volt előbb, és utána jött a néppel kötött szövetség, és ami óvá lett, azelőtt már megvolt az új. No, szeretnék itt még egyszer visszatérni erre a kérdésre, mert a Galata levélben ezt Pál a 3. fejezettől a 4. fejezetig teljes szélességében vizsgálja. Pál gondolatmenete a következő. Azt mondja, hogy amikor Isten kiválasztotta Ábrahámot a zsidó nép ősatjául, akkor nem azért választotta ki Isten Ábrahámot, mert Ábrahám a törvényt emberileg betöltötte. Hát mi áll a Mózes első könyve 15. fejezetének a 6. versében? Mi áll ebben a versben? Ószövetségnek egyik legfontosabb verse, 1 Mózes 15.6. Hitt Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul. Ábrahám hit által élt megváltozott életet. Ábrahámot a hite alapján választotta ki az Isten. És Ábrahámnak adott egy ígéretet a Mózes első könyve 12. fejezet első 3 verse szerint, és a 3. versben Isten azt mondta, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Pál itt egy valóságos Biblia magyarázatra ad példát ebben a 3. fejezetben, azt mondja, hogy nem többes számban mondta Isten Ábrahámnak, hanem egyes számban. Nem azt mondta megáldatnak ti bennetek, azt mondja megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Hát kire utalt Ábrahám ezzel az egyes számmal? Arra az ábrahámi leszármazottra, aki az egész emberiséget üdvözíteni tudja, hogyha hisznek ő benne, tehát Krisztusra. És ebben ezt a Krisztusra vonatkozó ígéretet mindig felújította és megerősítette az Isten. Tehát a hit szövetség volt először, a Krisztusra nézve kötött szövetség, és itt mondja, még visszaidézi a 3. fejezetben Habakuk könyve 2. fejezet 4. versét, hát azt mondja, a saját prófétátok mit mondott ki az ószövetségben? Az igaz ember hitből él. Nagy ószövetségi mondat ez, az igaz ember hitből él. Ugye a római levél első fejezetét is így kezdte az apostol. Tehát figyeljük meg, hogy Pál apostol szépen levezeti, hogy a hit szövetség volt először. Ábrahámtól indítja ezt el, de én bejelöltem itt a táblám, hogy tulajdonképpen ez nem Ábrahámtól kezdődik. Mert mit ért ezen a Biblia, hogy hit szövetség? A Biblia ezen azt érti, hogy az embernek a rosszal való küzdelmében szövetségre van szüksége. Isteni szövetséges társra van szüksége, és ezt a szövetséget nem először Ábrahámnak ajánlotta fel az Isten, hanem a bűneset után közvetlenül felajánlotta minden embernek. Amikor Ádám és Éva elfordult az Istentől, kipróbálták a bűnt, akkor Isten az ős evangéliumban már felajánlotta ezt a hit szövetséget. És Ádám Évától, Ábelen, Noén, Énokon keresztül Ábrahámig oly sok embernek ajánlotta fel az Isten. Mert mi ez a hitszövetség? Egyes embereknek fölajánlott szövetség. Jóra törekvő embereknek fölajánlott szövetség. Akik a lelkiismeretük és az isteni törvények alapján látják azt, hogy milyen helyzetben vannak, és a saját erejükből nem képesek megváltozni. Azoknak Isten felajánlotta, igen, én adok nektek megváltót, én rávezetlek titeket a megváltásra. A megváltás az isteni megváltó Krisztus által lehetséges, az ő benne való hit által lehetséges. Tehát amit Isten már a történelem kezdete a bűneset után felajánlott, ez az örök kegyelmi szövetség, vagy hit szövetség, az egyes emberekkel való szövetség. Isten minden egyes embernek, aki látta a maga helyzetét, vagy derengett előtte, hogy milyen helyzetbe jutottam én itt a bűnök következtében, Isten mindenkinek felajánlotta ezt a szövetséget. De ezután Isten, mondom, azért mondja a zsidóknak az Ábrahámot, mert nekik az Ábrahám volt az ősatjuk, és hát mindig őt idézték vissza, gondoljanak csak Keresztelő Jánosra, Keresztelő János is mindig mit mondott, ne mondogassátok, hogy Ábrahám gyermekei vagyunk. Ugye a zsidóknak mind a mai napig, ugye, hát Ábrahám leszármazottai. Tehát Ábrahám az volt számukra egy vonatkoztatási pont, az ősatya. És azt mondja Pál apostol, igen, a ti ősatyátokat is hit által választotta ki az Isten. Na de akkor Isten miért ajánlott egy másik szövetséget Mózesnek és a zsidó népnek? Hát itt kell rámutatnunk arra, hogy mi a különbség a hit szövetség, az egyes embereknek fölajánlott szövetség, és a sínai hegyi szövetség között. Ugye ezt a sínai hegyen, tehát itt a sínai félsziget déli részén kötötte meg Isten a zsidó néppel, Mózes képviseletében, aki hát a népének a szószólója volt. A két szövetség között az a különbség, és ezért írtam fel a táblára, egy pillanatra megmutatom, a két szövetségről szólva a Bibliának az egyik legfontosabb igehelyét, a második szövetségről különben a második Mózes könyve 19. fejezetében olvashatunk. Itt mondja Isten a zsidóknak, hogy lesztek nékem papok birodalma, szent nép. Egy egész népnek mondja ezt. És az első Timóteus levél második fejezet 4. versében mondja a Pál apostol éppen, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát akkor miért kötött Isten még egy szövetséget, és miben áll ennek a lényege? Isten nem csak azoknak ajánlotta fel a szövetségesi erejét, akiknek az életében már ott volt a megjobbulás vágya, hanem Isten kiválasztott egy nagy népet és egy nagy tömeget, egy nagy tömegben, egy nagy nemzetben az emberek többsége sajnos nem akar megjobbulni. Ezt mind a mai napig látjuk a történelemből. Egy nagy vegyülékes népcsoportban kik vannak túlnyomó részben? Azok, akik szokványos életet élnek, nem gondolkoznak, nem csinálnak problémát abból, hogy gonoszak, hogy lopnak, csalnak, ölnek, rabolnak, ez nem probléma számukra. Azt mondják, hogy ilyen az élet. De Isten nekik is szövetséget akart ajánlani. Nem csak az egyeseknek, akik már jobbra vágyakoznak, hanem a nagy tömegnek, a közömbös, a közönyös, a magával megelégedett, a magát igazoló nagy tömegnek is szövetséget ajánlott az Isten. És ez a szövetség volt a törvényszövetség, amely, mint tudjuk, ugyanazt a lényeget viselte magában, mint a hitszövetség, szóval a szeretet elvét, de a szeretet elvéhez, a szeretet életrendjéhez nem lehetett ezeket az embereket közvetlenül oda vezetni, hogy emberek, hát szeressetek, hát minek loptok, minek csaltok, minek gyilkoltok, hát szeretet az élet alapja. Ezt hiába mondta volna Isten akkor, de ma is a nagy tömegeknek. Istennek mit kellett tennie a törvényszövetségben? Polgári törvények százával és ezrével megmutatni azt, hogy milyen életet éltek. Ugye épp az előadás előtt hirdettem ezt a nagyon világos és látható kis könyvet. Van ennek a szerzőnek egy nagyon érdekes megfogalmazása, azt mondja, hogy a polgári törvények azok mindig a bűntényeket jelölik meg. Az Isten törvénye sokkal mélyebb, az a bűnt, magát a bűnnek a gyökerét is megjelöli. Na de egy embernek nem lehet a bűn gyökeréről beszélni, mielőtt rá nem vezetnék arra, hogy milyen bűntényeket követ el. Nem? Tehát az isteni pedagógiának, az isteni nevelésnek egy hatalmas eszköze volt ez, hogy Isten meg akarta mutatni, hogy nem csak az egyes emberek üdvözítő Isten akar lenni, hanem minden embert szeretne az üdvösségre vezetni. Ezért nagy az 1 Timóteus 2:4. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És ezért adott a zsidónépnek 100 és 1000 törvényt az Isten. De akkor, amikor Jézus eljött, és az életével, szolgálatával beteljesítette a rávonatkozó jövendőléseket, azután még egy kis ideje volt a zsidó népnek Krisztus elfogadására, végülis az egész nép nem fogadta el Jézust, ez a törvényszövetség, az ószövetség azért lett ószövetség, mert Isten bemutatta azt 1500 év alatt, hogy ő minden embert szeretne megváltoztatni, de ez nem megy tömeges méretekben. Ez így nem megy. Nem az Isten miatt nem megy. Isten akarta azt, hogy minden ember üdvözüljön. De az emberek egyszerűen, hogyha nem jutottak el a hitig, csak a törvényeket nézték maguk előtt, és a törvényeknek tessék, lássék, megfelelni akartak. Hát ez egy farizeuskodáshoz vezetett. Sajnos az egész zsidónép élete beletorkolik egy ilyen nagy farizeuskodásba, hogy azt mondták, hogy mi ismerjük a törvényeket, hát mi azért élünk a törvények szerint, lenézték a többi népet, mert ők nem ismerik a törvényeket. Szóval bebizonyosodott, hogy nagy tömegeket nem lehet üdvözíteni. Csak személyesen lehet üdvözülni. Csak személyesen lehet üdvözülni úgy, hogyha valaki utána jár annak, hogy Krisztus mit is tett, és Krisztus hogyan is hozta el a megváltást és az üdvösséget. A tömegek üdvözítésének az időszaka, mint egy járhatatlan út lezárult. Csak egy szövetség marad érvényben, ez a szövetség. Relatíve ezt mondjuk, hogy ez új szövetség. Miért új? Mert ez már óvá lett. Csak ezért mondjuk, hogy új szövetség. De valójában ez a szövetség volt a kezdet kezdetétől fogva. Tehát mióta bűn van a Földön, ez a szövetség már létezett. Isten közben életbe léptetett még egy szövetséget, hogy mutassa az Isten, hogy ő minden embert szeretne megmenteni. De bebizonyosodott 1500 év alatt, hogy sajnos nagy tömegekben az embereket nem lehet megváltoztatni. Nem lehet társadalmakat, nem lehet csoportokat külsőképpen megváltoztatni. Sajnos máig is hittek, vagy hisznek ebben emberek, hogy lesz jobb társadalom, vagy lesz jobb élet itt a Földön. Ez teljesen elvetélt útja a történelemnek. Maradt az egyetlen egy út, Krisztus megismerése által a megváltozás, a megjobbulás. És akkor ez a törvény, tehát a hit szövetség törvénye marad egészen a végső időkig, tehát Krisztus második eljöveteléig egyetlen egy szövetségi forma létezik. Ebből persze az is következik, hogy a ma világszerte fennálló keresztény gyakorlat, hogy beleszületni egy egyházba, ez is egy teljesen téves dolog. Hát ez már megvolt az ószövetség idején, hát aki beleszületett a zsidó népbe, Isten azt mondta, hogy az én egyházamhoz tartozik. És jobb lett a zsidó nép, mint a többi nép? Sajnos nem. És lehet most azt mondani, hogy én beleszülettem ebbe az egyházba, abba az egyházba, az egyházba, ennek bibliailag nincs értelme, meg nincs jelentése. A Biblia szerint lehet Jézushoz tartozni, ha valaki személyesen megismeri Jézust, de az nem beleszületés kérdése, az újjászületés kérdése. Az nem testi születés kérdése, hanem lelki megváltozás kérdése. Az nem a születésünktől fogva adott, hanem a felnőttkorunk egy bizonyos pillanatától, amikor az ember elfogadja a bűnről és a bűnből való megváltásról szóló krisztusi utat. És ezért mondja Pál apostol, hogy megvolt ez a szövetség, ez a hit szövetség, és hogy Isten életbe léptette ezt a másik szövetséget, ez nem annyit jelentett, hogy ezzel a szövetséggel kiszorította a másikat. Hiszen az a zsidó ember, aki beleszületett a zsidóságba, és megismerte a törvényt, és a törvényből látta a maga elveszett állapotát, gyenge állapotát, az el tudta mondani egy Ábrahámmal, egy Mózessel, egy Habakukkal, hogy az igaz ember hitből él. Nem a törvényből tudok megváltozni. A törvény rámutatott arra, hogy mennyire gyenge vagyok, mennyire erőtelen vagyok, és a törvény elvezetett a hithez. Na a 3. fejezetben, a 24. versben itt mondja ki Pál apostol ezt a csodálatos nagy dolgot, amit a következőképpen hangzik. Hogy megértsük ezt a 3. fejezet 24. versét, a 22-től is olvasom. De az írás minden bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztusra vezélő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. De minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Itt a vezérlő mesternek fordított magyar kifejezés görög eredetije a paidagógosz, ugye a magyar pedagógus szó. A görög világban kétféle pedagógus volt, hogy így mondjam. Volt a paidagógosz, vagyis a pedagógus, aki a kisgyerekekkel foglalkozott. Tehetősebb családok megengedhették maguknak, hogy ilyen paidagógoszt fogadjanak. Az vitte sétálni a gyereket, megtanította köszönni a gyereket, megtanította udvariasan viselkedni. Szóval a mi óvodai rendszerünknek megfelelő körülbelül. És utána jött a didaskalosz. A didaskalosz pedig megtanította a gyereket betűvetésre, olvasásra, számolásra, tudományokra. Tehát világosan ketté vált ez a két nevelői funkció. Az első talán nevelő, a második meg tanító vagy tanár. Most a Pál apostol itt nem a didaskalosz szót használja, hanem a paidagógosz szót. Tehát azt mondja az apostol, hogy mi volt a törvénynek a funkciója? A törvénynek az volt az értelme, hogy rávezesse az embert, hogy mennyire elveszett helyzetben van, és rávezesse arra, hogy megváltásra van szüksége. És nagyon sokan a zsidók között, akik megértették a törvénynek ezt a jelentését, azok eljutottak Krisztusig. A törvény Krisztusra vezető pajt. Tehát a törvény által próbálta Isten ezeket az embereket, akik nem a bűnt látták, csak a bűntényt látták. Rávezetni arra, hogy nem a bűntény a nagy probléma, emberek. A bűntény mögött a nagy probléma, hogy miből jön a bűntény, a bűnből, ami bennetek van, a szívetekben van, benn van az életetekben. És így a törvény rávezetett Krisztusra. Tehát a törvény leleplezte a rosszat, de amellett még rávezetett arra, hogy nekünk megváltóra, szabadítóra van szükségünk. Pál apostol, hogy folytatja ezt a gondolatmenetet a negyedik fejezetben, hoz egy érdekes hasonlatot, ez ugyanolyan mondja, mintha valaki mondjuk elveszíti a szüleit. Ha valaki elveszíti a szüleit, mit tesznek vele a mai világban is? Gyám alá helyezik, ugye? Tehát gyám apát, gyám anyát kap. És akkor, amikor ez a gyerek felnő, akkor örökölheti azt, amit a szülei ráhagytak, de addig nem örökölheti. Azt mondja, hogy addig, mondja az apostol, semmi különbség nincs egy szolga és egy szabad között. Mondjuk én szabad embernek születtem, óriási vagyona van a szüleimnek, de a szüleim meghalnak, akkor én, ameddig el nem érem azt a bizonyos életkort, mondjuk 18 vagy 20 évet, addig én gyám alá vagyok helyezve, tehát én nem rendelkezhetem azokkal a javakkal. Ugyanolyan vagyok, mint egy másik ember, akinek nincs semmije. Ugye ez egyszerű hétköznapi eset. De amikor elérem azt az életkort, és felszabadulok a gyámkodás alól, akkor örökölhetem mindazt a jussot, örökséget, amit apám, anyám rám hagyott. És azt mondja az apostol, hogy ilyen volt a törvény is. A törvény őrizte, hogy úgy mondjam, a zsidókat arra, hogy a világ népei között mégiscsak nekik volt a legkiváltságosabb helyzetük. Őnekik nyílott a legmélyebb belepillantásuk a bűn mélységeibe, és az abból való szabadulás ereje is náluk lehetett a legnagyobb, hogy amikor eljön Jézus, akkor felszabaduljanak. És elfogadva Jézust, örököljék mindazt, amit Jézus értük tett és rájuk hagyott. És amikor az apostol elmondja ezt a hasonlatát, mondom, már a harmadik fejezetben ezt előkészíti, de a negyedik fejezet elején kezd erre hangsúlyt fektetni, akkor azt mondja a negyedik fejezetben, hát akkor hogy vagytok ti, galaták? Ti megkaptátok már a Krisztus evangéliumát, már ti az atyának a fiai és örökösei vagytok, de te vissza akartok térni a gyám állapotba? Nem tudom, hogy tetszenek-e érteni. Tehát akkor, amikor az ember már megértette, hogy mindez miért történt, és hogy az Isten miért így készített elő, és hogy Jézus miért jött el, és amikor megértették, hogy Jézus a mi bűneinkért feszítetett a fára, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk, akkor nem a Krisztus hitéből élünk úgy, hogy viszonozzuk a Krisztus hitét, hogy élünk pedig nem mi, hanem él bennünk a Krisztus, nem ezáltal változunk meg, és leszünk mindinkább jobb és jobb emberek. Most ehelyett az út, helyett vissza akartok térni a gyám állapot előtti helyzetbe, a gyám állapot közbeni helyzetbe? De Pál apostol még ezzel sem elégszik meg, és amikor ezt a gyámság és örökösödés kérdést feszegeti, akkor mivel nyilvánvalóan megint csak helyezzük bele magunkat a galaták helyzetébe, mire hivatkoznak megint szívesen vissza az állat, és ez a Hágár Sára történet. Ugye, aki ismeri az Ószövetséget, tudja, de majd le is fogom vetíteni kis részletben ezt a történetet, hogy Ábrahámnak az életében, noha hívő ember volt, volt néhány botlása, nem is akármilyen, amikor megingott az Istenben való bizalma. Például akkor, amikor Isten megjövendölte neki, hogy gyermeke fog születni. És Ábrahám 75 éves volt, és eltelt 5 év, eltelt 10 év, gyerek sehol nem születik még, a felesége is idős, és Ábrahám meggondolatlanul egy egyiptomi szolgálólányt vesz magához, és tőle nemz gyermeket, és ez a Hágár. És amikor Ábrahám úgy gondolja, hogy most íme itt van a gyerek, akire Isten utalást tett, akkor Isten azt mondja, hogy nem azt mondtam néked, hogy Hágártól születik a te gyermeked, hanem azt, hogy Sárától, a törvényes feleségettől születik a gyermeked. És Ábrahámnak még tovább kellett várni, de 25 évi várakozás után megszületett Sárától a törvényes gyermeke, az Ismael volt a törvénytelen gyermeke, és Izsák volt a törvényes gyermeke. És Pál apostol ezt a nagyon ismert történetet, mert ha most valaki közöttünk nem ismeri, hát ugye mi nem ezen nevelődtünk, de a zsidók ezen nevelődtek. És amikor a zsidóknak ez csak úgy röviden érinti, nem is részletezi, nekünk vissza kell lapozni, nyilván, hogy elolvassuk, hogy lássuk, hogy miről van szó, de a zsidók ezt tudták. Akkor azt mondja erre Pál apostol, hát akkor ti a Hágár alatti életet akarjátok élni, az Ószövetség alatti életet akarjátok élni, mert amint Hágár és Sára között különbség volt, ugyanígy van különbség az Ószövetség és Új Szövetség között. Az Ószövetség egy bizonyos ideig volt érvényben, megmutatva az, hogy nagy tömegeket nem lehet megváltoztatni. De volt az Ószövetségnek egy pozitív része, egy pozitív feladata, hogy őrizzen titeket, mi kiskorúak vagytok, hogy nagykorúvá válva elfogadjátok a hitet. Hát ti nem a Sárának adott ígéretet, és a törvényes szövetséget, a Krisztusban való szövetséget akarjátok követni? Ti a sínai hegyi szövetséget akarjátok követni, vagy a Jeruzsálemben a Krisztus vérével megpecsételt szövetséget akarjátok követni? És azt mondja, ahogy a kettő között is ellenkezés volt, mire utal ezzel? Hogy amíg Sára nem szülte meg a gyermekét, Izsákot, hát Hágár és Sára között óriási feszültség és ellenségeskedés volt. Miért? Mert ez az egyiptomi szolgálólány lenézte az asszonyát. Az ókori világban, akinek gyereke született, bizonyos fölényt érzett az iránt, akinek nem született gyereke. Szóval most is feszültség van az Ó és az Új Szövetség között. Szóval ti régi szövetséghez akartok alkalmazkodni, amelynek lejárt a határideje, lejárt a szavatossága, aminek az volt a jelentőség, hogy megőrizzen az Új Szövetségre. Hát amit lélekben elkezdtetek Krisztus elfogadásával, azt testben akarjátok befejezni. Csodálatos párhuzamuk ezek a negyedik fejezetben. Amit lélekben elkezdtetek, hogy megismertétek Krisztust, elfogadtátok, az életetek megújult. Amit lélekben elkezdtetek, most vissza akartok menni, és körül akarjátok metéltetni magatokat, meg akarjátok tartani az ószövetségi rendtartást, hát annak már nincs jelentősége, nincs értelme. Ezt a kolossé belieknek Pál majd így mondja ki, ezek csak árnyképei voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság a Krisztusé. És itt ér rá Pál apostol a levélnek egy újabb nagy alap szólamára, és ez lesz az ötödik fejezet a szabadság kérdésére. De mielőtt mi erre rátérnénk, ismét a Zsoltárnak egy másik feldolgozása, még egy kicsit rendezzük a gondolatokat, és tovább menéshez erőt gyűjtünk, ez a Monteverdi féle feldolgozás, egy új zenei stílus Palestrina után a 16. század végéről. Sokkal látványosabb, sokkal színesebb, persze, mert az oratórium és az opera kezd itt kifejlődni a történelemben. Ugyanarra a szövegre, ugyanarra a latin szövegre, tehát a 117. Zsoltárra Monteverdi a következő művet írta. Oh. Szeretném tehát folytatni akkor a gondolatmenetet, és fel is olvasni rövid részletet az 5. fejezet 13. versétől. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai. Tehát 5. fejezet 13. versétől. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai. Csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Kedves hallgatók, itt a gondolatmenetnek a vége felé járva, most kell feltennünk azt a kérdést, megint csak visszamegyünk ehhez az ábrához, hogy most akkor mi van itt a törvénnyel? Tehát, hogyha azt mondja a Pál apostol, hogy ezek a törvények, amelyek az ószövetségi törvényszövetség számára adattak, ezek már érvénytelenek, ilyen a körülmetélkedés, ilyenek a ceremoniális törvények, ilyenek az ünnepekre vonatkozó törvények. Hát itt érték sokan félre a Galata levelet, főleg az utóbbi 100 évben, amikor erre a levélre hivatkozva azt szokták mondani, hogy hát íme a Galata levélben megmondta a Pál apostol, hogy a törvény az el van törölve. Nagyon világosan kell látnunk, hogy a törvényekből csak az előkép törvények, tehát a Krisztusra mutató előkép törvények avultak el. Miért? Mert amikor Krisztus eljött és tanított és az áldozatát beteljesítette, ezekre az előképekre nincs már szükség. Na de a törvénynek a magva. Mi a törvénynek a magva? Hát a szeretet. És mi fejezi ki a törvénynek a magvát a legrészletesebben? A 10 parancsolat. A szeretet törvénye és a 10 parancsolat törvénye el lenne törölve? Hát azt mondja itt Pál apostol, szabadságra hivattatok, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény, ez egy igében teljesedik be, szeles fele barátodat, mint te magadat. Egy hasonlattal azt mondhatnám önöknek, hogy itt van egy gyümölcs. A gyümölcsnek van héja, húsa és van magva. Az egész törvénynek, ami van a Szentírásban, mi a magva? A szeretet. Szerest fele barátodat, mint te magadat. Ugye hatalmas rész ez a Bibliában, mert tulajdonképpen itt a Biblia kimondja, hogy Isten csak ennyit kér az embertől. Isten nem azt mondja itt, hogy hát szeresd az Istent, vagy imádd az Istent. Isten azt mondja, csak ennyit kérek tőled, a másik embert ugyanannyinak tekintsed, mint magadat. Ez a magva, ez a törvény magva. Most a héjra van szükség már? Arra sok-sok polgári törvényre, ceremoniális törvényre, amit miért adott az Isten? Hogy nagy tömegek számára is mit biztosítson, mire késztessen nagy tömegeket, hogy a héjtól jussanak el a magig. Mert Isten hiába mondta volna nagy tömegeknek, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ha a Biblia csak ennyiből áll, ebből az egy mondatból, ez is igaz lenne, de pedagógiai szempontból ez egy vereség lenne. Hát azt mondani nagy tömegeknek, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat, és közben ők ezt millióféleképpen játsszák ki. Hát Istennek a maghoz húst és héjat is kellett teremtenie, hogy elvezesse őket a magig. Ezért kellett törvények sokaságát adnia, mert tömegekről volt szó, megtéretlen, önző, kemény, nyakú emberekről volt szó. És azt mondja itt Pál apostol, de ha ti megismertétek a magot, akkor nektek ugye nem kell a héj már, meg mindaz az, ami a héjtól a magig elvezetett, erre nincs szükség. Szükség van arra a valakire, annak a valakinek a befogadására, aki az életeteket meg tudja változtatni, na de a törvény, a mag, a Krisztusban adott törvény, az talán semmissé lett. Hát itt Pál apostol szó szerint visszaidézi, tehát itt szó szerint mondja ő, hogy hát a törvényben ez van megírva, és az egész törvény ebben az egyigében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint te magadat. Tehát mire figyelmezteti a galatákat? Arra figyelmezteti a galatákat, hogyha most elindulnak az evangélium életében, most nem hallgatván zsidó tanítók mesterkedéseire, folytatják tovább azt az életet, amit ő hirdetett nekik, akkor a szabadságnak mi a kiteljesedése? Ugye a szabadság az egy nagy lehetőség mindannyiunk életében. De kinek az életében lesz a szabadság áldás? Kinek az életében lesz a szabadság egy pozitív dolog? Aki tiszteli a szeretet törvényét, és aki ezt hit által valósítja meg. Olyan élet nincsen, ami törvények nélkül élet. Hát illetve van ez a szabadosság. Az nem a szabadság. Pál már a korintusiaknak is elmondta, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Tehát az, aki a Krisztusban van, annak természetesen, hogy a hit adja az erőt. De mire adja a hit az erőt? Arra, hogy a törvényt megcselekedje. Még egyszer mondom, a saját erőnkből nem tudjuk a törvényt megcselekedni, de a Krisztustól nyert hit által nem hogy meg tudjuk, hanem be kell töltenünk a törvényt. Tehát a törvény egyrészt megmutatja a bűn mélységeit, másrészt rávezet Jézus Krisztusnak az életére és tanításaira, hogy Jézus betöltötte a törvényt, és Jézus maga is ezt mondta a hegyi beszédben, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és a prófétáknak eltörlésére. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem, és nektek is megmutassam, hogy hit által be lehet tölteni a törvényt. Na de itt nem az ószövetségi ceremoniális törvényről van szó, az erkölcsi törvényről van szó, a 10 parancsolatról van szó. A ceremoniális törvények elévülnek Krisztus megismerésével, de Krisztus megismerésével a törvény még nagyobbá válik. És hogy milyen nagyjá válik a törvény egy keresztény ember életében, erre tér rá az utolsó, a befejező 6. fejezetben Pál apostol. Ennek a 6. fejezetnek csodálatos kezdete van, ez így kezdődik. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyan celítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát sallja meg. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése, és nem másra nézve. Mert ki a maga terhét hordozza. Azért írtam fel 2 görög kifejezést itt a táblára, mert a magyar fordításban egy kicsit félreérthető ez a gondolatmenet. A 2. versben kimondja nagyon szépen Pál, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát hogy beszél most már a Krisztus törvényéről? Nem csak úgy beszél, hogy valamit ne tegyél meg, hanem a törvénynek a pozitív értelme, hogy mit tegyél meg, mi a legfontosabb, amit meg kell tennünk. A másik ember terheit hordozni. Na már most, kedves hallgatók, itt 2 görög kifejezés van, és ebből mindjárt nagyon nagy dolgot értünk meg, hogy vannak olyan terhek, amiket tudunk hordozni a másikból, a másik ember életéből, és vannak olyan terhek, amelyek nem lehet hordozni. Mert a 2. versben azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, az 5. versben azt mondja, mert ki a maga terhét hordozza. Ez egy kicsit ellentmondásosnak látszik. Először azt mondja, hogy hordozzátok egymás terhét, utána meg azt mondja, hogy ki a maga terhét hordozza, mint hogyha azt nem lehetne hordozni másnak, más nem tudna abban szerepet vállalni. Az első kifejezés a bárosz kifejezés, mint a bár mértékegység, tehát a bárosz kifejezés, ez annyit jelent, hogy súly, teher. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy igen, nekünk részt kell venni abban, hogy másokat vigasztalni, mások életében hordozni a terheket. Maga Jézus is azt mondja, hogy aki fel nem veszi a keresztjét, nem lehet az én tanítványom. A kereszt ez a mások életének a terhei, amiből mindannyiunknak vállalnunk kell, de vannak a másik életében olyan terhek, amelyeket mi nem tudunk átvenni. És itt nem a bárosz kifejezés áll, hanem a fortion. Ez pedig annyit jelent szó szerint, hogy teher, kötelesség. Tehát például én úgy tölthetem be a törvényt, egy ember, aki segítségre szorul, akár testi, akár lelki segítségre szorul, egy kereszténynek segítenie kell rajta. A küldetésével, a hivatásával, a kötelezettségeivel nincs tisztában, azt én nem vehetem át. Arra mindenkinek saját magának személyesen kell az Istentől erőt kérnie, hogy ő a kötelezettségét, a hivatását betöltse itt ezen a földön. Milyen fontos megkülönböztetés ez az apostol részéről, hogy a törvény betölteni, ez a feladat, és hogy a másik ember élete nehézségeiben is részt vállalni, abból is részt vállalni, de van, amiből nem tudunk részt vállalni. A másik ember helyében én nem tudom megmondani, mi a hivatása, mi a küldetése, mi a kötelezettsége. Azt minden ember a saját küzdelmén keresztül érti meg, és az alapján formálódik ki. És ezért mondja a 6. fejezet 16. versében ezzel a csodálatos elköszönéssel, hogy akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon az Istennek Izraelén. Itt mondja ki, hogy mi az Istennek Izraele. Az Istennek Izraele a mindenkori hívő nép. Ezt már kimondta a Római Levél 2. fejezetében, hogy nem mindenki zsidó, aki külsőképpen az, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az. Ezt így is lehetne fordítani, nem az a hívő ember, aki egy egyházhoz tartozik, vagy aki azt mondja magáról, hogy ő hívő ember, hanem az a hívő ember, aki belsőképpen egy lelki átalakuláson ment át, és belsőképpen egy belülről az Isten lelke által irányított ember. Ezt nevezi a Biblia Izraelnek. Kedves hallgatók, feltűnően kihagytam egy részt a Galata levélből. És ezt azért is hagytam ki, mert erről a részről nem lehet részletesen beszélni, ez egy külön előadást igényelne, de ha valakit érdekel ez a rész, kazettán megkaphatja. Egyik nyári táborunkban minden reggel egy-egy szaváról beszéltünk, és ez a Galata levél 5. fejezetében a lélek gyümölcséről szóló tanítás. Ki az az ember, aki tudja hordozni mások terhét? Ki az az ember, aki az Isten hívő embere, választott embere? Aki a lélek gyümölcseit hozza meg az életében. Pál apostol azt mondja, hogy igen, az az ember, aki megértette a törvény és hit kapcsolatát, aki hitáltal szabadságot nyert, de nem szabadosságot, hogy most már hiszek, nekem mindent szabad, mert ezzel le fogja rombolni magát, hanem aki hitáltal olyan szabadságot nyert, ami a törvény betöltésének a szabadsága. Milyen érdekes dolog, hogy az a szabad ebben a földi életben, aki a szeretet törvényét tiszteli és azt megvalósítja, az szabad. Aki nem tiszteli és a rosszat teszi, a szolga. Aki a szeretet törvénye szerint akar élni, de hitáltal, csak is hitáltal, nem lehet farizeuskodásból tenni ezt, csak is hitáltal, a szabad ember. De ezt a folyamatot nyilván az ember a maga kezébe soha nem veheti. Ennek a folyamatnak az irányítója a 3. isteni személy, a Szentlélek, aki az emberben ki fogja formálni hitáltal a szeretetet, az örömet, a békességet, a békességtűrést, a szelídséget, a hűséget, a mértékletességet, mindazokat a jellemvonásokat, amelyekkel az ember tud majd élni a szabadsággal. Igaz jellemvonások nélkül nem tud élni az ember a szabadsággal. Ezért döntő kérdés, hogy kik is azok, akik a szabadsággal élnek. Itt tudom megérteni egy kicsit Széchenyi Istvánnak a tépelődését, aki azt mondta a magyar reformkor során, hogy ne beszéljetek annyit a szabadságról. Először az embereket értelmesekké tegyétek, majd akkor tudnak élni a szabadsággal. De ha az emberből hiányzik a szabadság felhasználásának a kellő értelme és bölcsessége, a szabadság mindig csak az ellentétébe fog fordulni. Ma is, amikor szabadságjogokról beszélnek, és szabadság, amiket én elvitatni nem szeretnék, távol legyen tőlem, nagyon fontos dolog, hogy a szabadság a társadalom minden területén biztosítva legyen. De ki tud élni a szabadsággal? Azt tud élni a szabadsággal, aki látja, hogy a bűn miatt elveszett és szolga, aki látja, hogy a bűnből kiemelni csak a Krisztus hite által lehet, aki látja azt, hogy a Krisztus hite erőt ad a törvény betöltéséhez, és hogyha én a szeretet törvényében élek, akkor használom fel jól a szabadságomat. Akkor lesz a szabadság nem átok az ember számára, hanem áldás. És azért nem tudok erről külön beszélni, mondom, hogy ez egy kb. 6 részes sorozat, amit 3-4 magnó kazettán meg lehet vásárolni, és mindenkinek ajánlom, hogy próbáljon például erről gondolkozni, hogy mit jelent a Bibliában, amit itt mond Pál apostol, tehát ez egészen pontosan az 5. fejezet 22. versében van ez a gyümölcs, hogy mit jelent az, hogy szeretet, mit jelent az, hogy öröm, békesség, utána még hozzátesz, hogy béke, tűrés, ugye milyen pontos fogalmak ezek. Szóval Pál apostol egy kerek egész tanítást ad itt a Galatákhoz írott levélben. Egy kerek egész tanítást, ami kezdődik azzal, hogy egy megzavart közösséget, illetve közösségeknek a láncolatát hogyan kívánja, hogyan próbálja visszahozni a törvény szolgaságából, a ceremoniális, az ószövetségi törvényszövetség szolgaságából hogyan próbálja kiragadni és elvezetni őket a Krisztusban való szabadságra, ami szintén a törvénynek a betöltése, de nem az előkép törvények farizeusi betöltése, hanem a szeretet törvénynek, a tíz parancsolat törvényének a hittel való betöltése. Hát ezért hatalmas levél ez a Galata levél, és mielőtt megnéznénk a vetítésünkön, hogy hol is voltak ezek a helyek, és mit tudunk még elmondani a képzőművészet segítségével, az utolsó zeneszerző is szólaljon meg, Liszt Ferenc feldolgozása a 117. Zsoltárról.